Kedves hallgatom! Nem kell országunk minden törvényét ismernünk, de bizonyára szükségünk van Isten igéjének az ismeretére, ha érte akarunk élni. Nem értek egyet azzal a népszerű énekkel, hogy nem szükséges, hogy meg is értsd, csak fogd erősen a kezét. Igenis szükséges, hogy megértsd az igét. Addig nem fogod erősen az Úr kezét, amíg nem érted akaratát. Napjainkban sokan tudatlanok Isten igéjével kapcsolatban. Nem ismerlek, de én tudatlanul születtem. Nem ismertem az ABC-t, nem tudtam járni, sem beszélni. Rossz helyzetben voltam, de nem maradtam abban, és te sem. A tudatlanságban nem volt semmi szégyelnivaló. De szégyelnünk kell, ha Isten gyermekeiként tudatlanságban maradunk. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Jakab levele, első rész, 26. vers. A kegyes és a kegyesség valójában nem bibliai kifejezés. Csak mintegy fél tucatszor fordul elő az Új Szövetségben. Jakab többször alkalmazza, mint bármelyik újszövetségi író. A kegyesség a vallásosságra utal, és mögötte a religió latin szó áll, ami azt jelenti, hogy hátra kötni. Jó lehet, Herodotosz használta ezt a szót, de nem alkalmazták általánosságban a görög nyelvben. Ő az egyiptomi papok vallásával kapcsolatban alkalmazta. A szó a szertartások, formák és vallásos szokások gyakorlatára utal. Napjainkban nagyon sok vallás van, amelyeket hűséges, buzgó hívek követnek. De nem nevezheted a kereszténységet is vallásnak csak azért, mert bizonyos külső szertartásokat követ. A kereszténység nem vallás. A kereszténység egy személynek, Jézus Krisztusnak a követése, és vagy cselekszed ezt, vagy nem. Jakab itt azt mondja, hogy ha a vallásos ember nem uralkodik a beszédén, akkor a vallása, bármilyen legyen is, hiába való. Mit mondhatunk a keresztényről és a nyelvéről? Jakab sokat beszél erről a harmadik fejezetben, és hangoztatja, hogy Isten gyermekének meg kell zabolázni a nyelvét. Valaki így szólt. A felét sem hiheted el annak, amit hallasz, de elismételheted azt. Ez a valódi probléma az egyházban napjainkban. Túl sokan nem zabolázzák meg a nyelvüket. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. És tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Jakab levele, első rész, 27. vers. Ez hatalmas kijelentés. A tiszta, a pozitív oldal, és a szeplőtlen, a negatív oldal. Mindkettőt követned kell, hogy megfelelő legyen a vallásod, és a kereszténységnek bizonyára ezt kell benned létrehoznia. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban. Ez a pozitív oldal. Isten gyermekének személyes kapcsolatban kell lennie a világ szomorúságával és a világ népeinek bajaival. Ezen a téren a politikusok nagyon okosak. Kimennek a nép közé és kezet ráznak az emberekkel. Személyes kapcsolatba kerülnek velük. Ugyanígy a keresztényeknek is ott kell lenniük, ahol az emberek élnek. Úgy érzem, nagy annak a veszélye, hogy templomi vallásosságunk van, és nem visszük ki azt az utcára. Az utca vallásosságára is szükségünk van. Személyesen, gyöngéden, törődéssel és segítőkészen kapcsolatba kell kerülnünk a világgal. És tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Ez a negatív oldal. A világgal való kapcsolat nem azt jelenti, hogy el is kell merülnünk a világ dolgaiban. Mint hívők, A világból valók vagyunk, de nem a világhoz tartozunk. Egy kisfiúra gondolok, akinek az édesanyja meghalt. Apja szegény ember volt, de dolgozott, és igyekezett fölnevelni a kisgyermeket. Rokonságuk körében volt egy gazdag házaspár, aki érdeklődött a fiú iránt. Ezt mondták az apának: te nem tudsz megadni a fiadnak mindent ebben az életben. Mi gazdagok vagyunk, és mindent megadhatnánk neki. Az apa odament a kisfiúhoz, beszélt vele ezekről az emberekről, és többek között ezt mondta: biciklit, játékokat, csodálatos karácsonyi ajándékokat fognak neked adni. Elvisznek hosszú utazásokra. Meg tudják neked adni azt, amit én sohasem adhatnék meg. A kisfiú ezt válaszolta: nem akarok elmenni. Az apa nem értette ezt, és megkérdezte, hogy miért nem. A kisfiú így folytatta: ők nem adhatnak nekem édesapát. Ennek a gyermeknek édesapára volt szüksége. A világban sokan vannak, akik személyes kapcsolatuk után áhítoznak, és a keresztény kapcsolatba léphet ezekkel az emberekkel a kedvesség, a szeretet, a törődés és a segítés által. De ne felejtsd el, hogy tisztán kell magad tartanod a világtól. Annyira belekeveredünk a világ dolgaiba, hogy azok veszélyessé válhatnak nekünk. Ezért időszerű Jakab figyelmeztetése arra vonatkozóan, hogy tisztán őrizzük meg magunkat. A második fejezet első 13 versében Jakab azzal foglalkozik, hogy miként bánjunk a társadalom különböző szintjén levő emberekkel. Hogyan kezeled a gazdag embert? Hogyan bánsz a szegénnyel? Miként viszonyulsz az átlagemberhez, akivel ma találkozol? Ez a szakasz azzal foglalkozik, hogy Isten miként harcol a szegénység, és eléggé érdekes módon a gazdagság ellen. Ez Isten háborúja a szegénységgel és a gazdagsággal. A szegénység elleni küzdelme egy kissé eltér attól, amit kormányunk folytat. Bármelyik politikai párt is legyen a vezető helyen, egyik sem tud sikeresen megküzdeni ezzel a problémával. Mind a szegénység, mind a gazdagság lehet átok. Az emberiségen levő átok egy része a szegénységből és a gazdagságból ered. A példabeszédek írója mondja: se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Példabeszédek könyve, 30. rész, 8. vers. A legnehezebb azokat az embereket elérni, akik a legszegényebbek és a leggazdagabbak. Szinte lehetetlen közel férkőzni Isten igéjével akár az egyik, akár a másik osztályban levőkhöz. A valódi probléma lényegében a világon levő gazdagság kiegyensúlyozatlansága. Ma a probléma nem a politikai pártok, sőt nem is a fajok között áll fenn. A probléma a világon a javak egyenlőtlen eloszlásában van. Vegyük például India népét, ahol elképesztő módon magas a népszaporodás. Nagy az éhínség, és sok éhhalál van az országban. Ezzel szemben áll a gazdagok pazarlása és bősége. Isten foglalkozik ezzel a kérdéssel ebben a levélben. Ő a szegények oldalán áll, és ezt örömmel mondom el. Végül is, amikor az Úr Jézus e világra jött, nem gazdag ember gyermeke volt, nem tettek ezüst kanalat a szájába. Szegénységben született. Egy kölcsönjászolban született. Kölcsön vette a kenyereket és a halakat egy kisgyerektől, hogy megelégítse a sokaságot. Kölcsönkért hajóból prédikált. Ezt mondta: a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Kölcsön kellett kérnie egy pénzdarabot, hogy illusztráljon egy igazságot. Kölcsönkért Szamár hátán vonul be Jeruzsálembe. kölcsönvett szobában ünnepelte a páskát. Kölcsönzött kereszten halt meg. Az Barabásé volt, nem az övé. Kölcsön adott sírba temették el. Arimátiai Józsefé volt. Amikor egyetemre jártam, volt egy prédikátorunk, aki a szegénység áldásairól beszélt. Én szegény gyermek voltam, amit szó szerint kell érteni. Kölcsönpénzből jártam iskolába, és emellett teljes időben dolgoztam. Az a férfi minden reggel a kápolnában prédikált, és megtudtam, hogy évente sok pénzt keresett, ami a prédikátori fizetést illeti. El kell mondanom, hogy amikor hallottam prédikációját, felforrt az agyam, mert nekem semmit nem tudott mondani. A szegénység áldásai. Véletlenül születésem óta tudtam, mi a szegénység, és még egyetemista koromban se kerültem túl messze tőle. És most a szegénység áldásairól prédikálnak. A szegénység átok, és az átok egy részét maga Krisztus is hordozta, mert szegénnyé lett értünk. A gazdagság is lehet átok, ahogy Jakab bemutatja majd a levélben. Pál apostol mondta, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Timóteushoz írt első levél, 6. rész, 10. vers. Pál és Jakab bizonyára egyetért ebben. A pénzt rossz dolgokra fordíthatjuk. Olyan bankba tehetjük a pénzünket, amely hamarosan csődbe megy. Jézus mondta, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Máté evangéliuma, 6. rész, 16. vers. Minden bank megmondja, hogy hova tegyük a pénzünket, de Isten lényegében így szól. Van egy bankom, és ott megőrzöm nektek a pénzt. Jakab éles szavakat alkalmaz a gazdagokkal szemben, ahogy majd az 5. fejezetben látjuk. A példabeszédek könyve 30. részének 8. versében minden keresztény megtalálja az élet bölcsességét. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Mi Isten megoldása a szegénység problémájára? Nem az, hogy raboljuk ki a gazdagokat, és így gondoskodjunk a lustákról, ingyen élőkről, munkakerülőkről. Másrészt Isten sohasem szünteti meg a szegények méltóságát, önbecsületét és értékét azzal, hogy jótékonyság alá helyezi őket. Isten szegénység és gazdagság elleni háborúja nem olyan zászló alatt folyik, hogy majd milliókat kell összegyűjteni a megfelelő enyhületért. És elsősorban nem a fej és nem a gyomor, hanem a szív felé irányul. Ez a társadalmi osztályok elleni harc. Jakab a hívők közti megkülönböztetésről és megosztottságról beszél, amit éppen a pénz hoz létre. Testvéreim, amikor dicsőséges urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Jakab levele, 2. rész, 1. vers. Amikor dicsőséges urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek. Figyeld meg, hogy Jakab testszerinti féltestvére az Úr Jézusnak, de ő teljes nevén nevezi, Úr Jézus Krisztusnak. A dicsőség urának tekinti őt. Itt erős kifejezéssel írja le Krisztus istenségét. Senkit sem ismerek, aki jobb helyzetből fogalmazhatta volna meg Krisztus istenségét, mint az Úr Jézus egyik fiatalabb testvére, aki vele együtt ugyanabban az otthonban nőtt fel. Őszintén szólva, azt hiszem, Jakab jobb helyzetben beszél Krisztus istenségéről, mint némelyik teológus, aki forgószékben ül egy hatalmas fővárosi könyvtárban, és még saját korának valóságától is távol állva szemléli a világot. Az ilyen ember tényleg nagyon messze áll az első század valóságától és attól az otthontól, ahol Jézus fölnövekedett. Ezért Jakabbal tartok, aki azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus a dicsőség ura. Jakab itt arról ír, hogy nem mondhatjuk, hogy hiszünk Krisztusban, ha ugyanakkor lelki sznobok vagyunk. Nem szabad kis klikkeket alakítanunk a gyülekezetben. Minden hívő testvér a Krisztus testében, bármilyen legyen is a felekezeti hovatartozása. A hívők közösségben élnek, a barátság jelszava van a zászlajukon. Jakab a hívők teljes közösségének ír, a gazdagoknak, a szegényeknek, az átlagembereknek, a magasrangúaknak, az alacsonyrangúaknak, a szabadoknak és a rabszolgáknak, a zsidóknak és a pogányoknak, a görögöknek és a barbároknak, a férfiaknak és a nőknek. Mindnyájan egyek Krisztus testében. Testvériség van a hívők közösségében, és az Úr Jézus Krisztus áll az élen. A barátság és a közösség uralkodik a hívők között. Jakab mondja, ne legyetek személyválogatók. Ha az Úr Jézus Krisztushoz tartoztok, és a másik személy is az Úr Jézus Krisztushoz tartozik, akkor ő a ti testvéretek. Továbbá, ha egy bűnös jön be a gyülekezetbe, vagy másként kerültök vele kapcsolatba, ne felejtsétek el, hogy érte is meghalt Krisztus. Ott áll a kereszt lábánál, akár csak te is ott vagy a keresztnél. Az Ószövetség arra oktatta Izraelt, hogy ne legyenek tekintettel se a gazdag, se a szegény személyére, mert Isten a mózesi rendszerben így figyelmeztetett. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézd, hogy valaki nincstelen, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Mózes 3. könyve, 19. rész, 15. vers. Simon Péter Joppéban tanulta meg ezt a leckét, amikor Isten az égből tisztátalan állatokat engedett le egy lepedőben, és azt parancsolta, hogy egyék belőlük. Péter ez élmény után így fejezte ki következtetését. Most kezdtem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Apostolok cselekedetei 19. rész 34. vers. Jakab sokat mondó illusztrációval érzékelteti az üzenetet, mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában. Jakab levele, 2. rész, 2. vers. Az a szó, hogy gyülekezet, itt zsinagógát jelent. Nyilvánvalóan a zsidó keresztjének így nevezték azt a helyet, ahol összegyülekeztek. Nem emeltek épületeket, és gyakran magánházakban jöttek össze, de nagy a valószínűsége annak, hogy sok helyen a zsinagógát bérelték. Vasárnap jöttek össze, nem szombaton, ezért nem ütköztek össze a zsidók összejöveteleivel. Egy aranygyűrűs férfi nem azt jelenti, hogy egyetlen gyűrűt viselt, hanem azt, hogy az ujjai tele voltak aranygyűrűkkel, ami bizonyította gazdagságát. Fényes ruhában azt jelenti, hogy finom ékes öltönyben. Látványosan öltözködött. Ruhája is szembeállította a szegény emberrel. Valaki megjegyezte. Egyesek azért mennek a gyülekezetbe, hogy aludjanak, mások azért, hogy a ruhákat nézegessék. Vasárnapokon összegyülekezünk, mint keresztjének, és vasárnapi ruhánkat vesszük föl. Sokan azonban felettébb díszes ruhákban jelennek meg a gyülekezetben. A gazdag ember zászlót lobogtatva és maga előtt kürtöltetve lép be a gyülekezetbe. Van felvonulás és ruha bemutató. Mintha aranyozott kedilekjéből szállna ki, miután sofőrje kinyitotta előtte a kocsi ajtaját. Bevonul, mint egy pávakakas. Olyan, mint az Úr Jézus által említett gazdag ember a gazdag és Lázár történetében. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát szerzett. Lukács evangéliuma 16. rész 19. vers. Ez azt jelenti, hogy az élet örökös lakoma volt neki. Ezzel szemben Jakab itt a szegény embert említi, aki kopott és szakadt ruhában jelenik meg. Lehet, hogy a ruha tiszta, de a foltok bizonyítják a szegénységet. A szegény azonban lehet toprongyos és szennyes ruhában. Talán a szegénység már a lelkét is eltorzította. Valamikor jobb napokat is láthatott, de nincs vasárnapi ruhája. Jakab a két embert szembeállítja egymással. Mindkettő a társadalmi rétegek legszélén helyezkedik el. Imádkozzunk! Uram, add, hogy a te szemeddel nézzem a világot, és igyekezzem igéd szerint viszonyulni mind a szegényekhez, mind a gazdagokhoz, és igyekezzem betölteni a szeretet törvényét. Amen.